Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtass, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Sok a munkaerőpiacon? Miközben az óriási techvállalatok hónapok óta tízezernyi fejlesztőtől válnak meg, sok cég még mindig attól szenved, hogy nem tud felvenni megfelelően képzett IT munkaerőt. Nem paradoxon ez? Hogyan lehet okosan az IT fejlesztéseket végigvinni és a megfelelő kompetenciákkal feltölteni a csapatot? Gede Balázs műsorvezető kérdéseire Gelencsér Mónika, a Siva Force projektiroda igazgatója, és Tóth Szabó Linda, a Siva Force HR igazgatója válaszol.
Megint nem értünk valamit, mert hogy a Big Tech cégek 10 000 szám teszik lapát, majdnem csúnyát mondtam, teszik lapátra az ott dolgozó IT fejlesztőket, miközben meg arról beszélgettünk mi a műsorban, hogy nincs elég IT szakember. Hát, hogy akkor itt már sose lesz nyugalom. Megkérdezzük Gelencsér Mónikától, a Siva Force projekt iroda igazgatójától, illetve Tóth Szabó Linda is itt van a stúdióban, a Siva Force HR igazgatója. Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na várjál, mert...
Sziasztok!
Na, igen, egyik megy, stímmel, mert az kicsit
igen,
balra.
És ez...
Sziasztok!
Sziasztok!
Nem. Zsolti?
Zsolti majd mindjárt
teszi rá decibeleket, és jó.
Megint fog így is van.
No, szóval ez egy ilyen faramuci helyzet, nem tudom, hogy ezt mennyire látjátok ti is így, vagy belülről egy kicsit azért más.
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Köszönöm szépen a kérdést. Igen, erre csatlakozva én azt gondolom, hogy valóban ez egy évtizedes múltra visszatekintő evolúció, de még mi sem látjuk messze sem ennek a folyamatnak a végét. Hogyha már ezt az evolúció szót említettem, akkor szerintem érdemes gyorsan áttekintenünk azt, hogy az IT területek hogyan építkeztek itt az elmúlt évtizedekben. Ugye 20-30 évvel ezelőtt abszolút az volt meghatározó, hogy mondjuk úgy, hogy szervezett szolgáltatás nyújtásként tekintettek a vállalatok az IT-ra, majd az elmúlt 10 évben már jellemző trendé vált az, hogy elkezdték vállalaton belül kiépíteni a saját IT területeiket. Most már én azt gondolom, hogy ha így külön-külön vizsgáljuk ezeket a jelenségeket, akkor szélsőségesnek mondható megoldások, mert amíg egy fájdalomra ez megoldás nyújt, az egyik megoldás, addig egy újabbat fog generálni. Úgyhogy amit szeretnék kiemelni az, hogy a Siva Force ügyfélkörének egy jelentős része az a banki és telekommunikációs szektor nagyvállalataiból kerül ki. Itt azt gondolom, hogy szerencsére már egy jó ideje elmondható, hogy ez a hibrid, úgynevezett hibrid megközelítés.
Az micsoda?
Ennek a kettőnek az elegye.
Hogy van, amihez nagyon nem értünk, kiszervezzük, amihez kicsit értünk, azt meg megtartjuk?
Igen, nagyon jó a kérdés. Alapvetően ez azt jelenti, hogy ezeknél a vállalatoknál már rendelkeznek saját, nem is kis létszámú IT területekkel, ami ráadásul az utóbbi időben már kellően egybeforra a vállalati területek üzleti részével is. És ezeket a területeket egészítjük mi ki, úgy nagyjából 30%-ban külső szakértő kollégák bevonásával. Az fontos, hogy ez a 30%, amit említettem, alapvetően nem azt jelenti, hogy a projektek egyharmadát odaadják nekünk is, egy kért határidőre leszállítjuk számunkra. Ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a jellemzően agilis csapataikba csatlakoznak a külső szakértő kollégák nagyságrendileg ilyen 30%-ban.
Tehát ezek ilyen alkalmi szerveződések, aminek van saját nevük is, Team as a Service, puskázom itt a alapról, akkor ez az üdvözítő megoldás?
Hivatalos terminológiának igen, ez a Team as a Service megnevezés tekinthető, de megmondom őszintén, hogy nem vagyok kibékülve ezzel a kifejezéssel. Talán azért, mert egy angol száz szellemiségű vállalati kultúrában szocializálódtam, ahol mindig minden az emberről szól. Mondjuk ettől szerencsétlen megfogalmazásokat is szoktam viszont hallani, hogy egy-két becenevet említsek, csak a body leasing vagy a roll leasing megnevezése.
Az kemény, igen.
Igen, hogyha az előzőeket
hát ez olyan, mint a fejvadászat, tudod, az is.
Hát végül is, igen.
Hasonló. Imádom, mikor felkeres egy fejvadász, csak nem tud igen. lőni a Winchesterrel. Na mindegy, igen, szóval vissza komolyabb témákra. Igen, és akkor mi lehet az üdvözítő megoldás, vagy legalább elnevezést akkor találjunk ki, hogy ha nem team as a service, meg még csak nem is body leasing, akkor micsoda?
De erre, hogyha megengeded, egy saját kreálmányt hoznék be, amit azért merek már ide is behozni, mert már viszont hallom, hála Istennek, az ügyfelek részéről is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a formáció nem más, mint team as a center of solutions, vagyis mondjuk egy ilyen fordításban jelenthetné ez, hogy a csapat, mint a megoldások középpontja. Én azt gondolom, hogy talán ez a kifejezés, vagy nevezzük terminológiának, sokkal közelebb van a lényeghez.
Na, de mennyire hatékony ez maga, ez az egész módszer? Lindához fordulok ebben az ügyben, hogy ők akkor jobban dolgoznak, mint hogyha akár egyik, akár másik megoldást választjuk? Nyilván azért terjedt el, mert valamiféle előnye van ahhoz, hogy mindent külsősökre bízunk, meg ahhoz képest is, hogy mindent mit csinálunk.
Így van, hát itt körbejárva a témát, a hibrid csapatokat nem úgy kell elképzelni, hogy ezek a csapatok nagyon különböző emberekből állnak, sőt szakmai szempontból, technológiai szempontból ők igen közel állnak ott egymáshoz. És a külső szakértők végül is ugyanazért dolgoznak ott a vállalatoknál, mint a többiek, a belsős emberek, hogy támogassák a nagyvállalatot a céljaik elérésében. A különbség, amit látok így napi szinten, külsős szakértő és belsős szakértő alapvető működésében az, hogy a külső szakértők ugye nem szerepelnek a vállalati hierarchiai ábrán, és igazából pont ezért ők nem is érintettek az ottani karrier, illetve hát vezetői kérdésekben. Őket pontosan ezért inkább nettó szakmai kihívások aha. hajtják ott bent. És amíg jellemzően a vállalatokon belül általában az emberek követnek egyszerre szakmai és karrier célokat is, addig ezek a külsős szakértők ott bent őket nettó szakmai célok vezérlik, és erre kiemelten tudnak is fókuszálni, erre vannak dedikálva.
De nem annyira elkötelezettek a cég iránt. Mondjuk a belső munkatársak.
Viszont friss szemmel látják az egész felállást, és növelhetik a hatékonyságot.
Mennyire egyszerű és gyors fésülni ezeket a hibrid csoportokat.
Egy olyan embert, aki retteg elnök vezérigazgató úrtól, egy olyan embert, aki csak a szakmai szempontok vezérelnek.
Mivel egyre több ilyen felállás van, ezért ez egyre rugalmasabb, főleg úgy, hogy ez az úgynevezett agilis működés, mert ezeknél a nagyvállalatoknál is jelen van, és ezek a szakmai csapatok általában befogadóak szoktak lenni, tehát nekik általában segítségükre van egy külsős szakértő. Szoktak ugye ezen gondolkozni, hogy mi vezethet oda, hogy egy külsős szakértő bevonására van szükség. Általában, hogyha az az adott kompetencia nem létezik ott a vállalaton belül azon a szakterületen, akkor adja magát a helyzetet, úgy könnyen lehet orvosolni a problémát, hogy együtt külsős bevonunk.
Mindenki is létezne, hogyha mondjuk ilyen alkalmi projektre, ami 2-3 évente fordul elő.
Például, vagy valami nagyon speciális technológiáról, területről van szó, vagy tényleg kell valaki, aki az egészet össze tudja fogni szakmai szempontból. De olyan is van egyébként, hogy maga a szakmai tudás létezik a szervezeten belül, viszont ennek az erőforrásnak az átszervezése házon belül, az átugrálás nem jelent egy optimális megoldást, mert vagy az egyén, vagy a szervezet számára ez igazából nem előnyös, ők egyéb célokra fókuszálva haladnak hatékonyan, és ez is vezethet ahhoz, hogy érdemes külső szakértő bevonása.
Meddig juthat el ez az együttműködés, uram, bocsá? Az is elképzelhető, hogy az egész, beleértve a belsős embereket is, egy külsős irányítja? Tehát, hogy én azt mondom, hogy te értesz ehhez a chatbot bevezetéshez, akkor alád rendelem az IT-seimet is, és hozd a te embereidet is. Ez is működhet, uram, bocsánat?
Alapvetően igen. És olyan szempontból mindenképpen szeretném kiemelni, pont rímel erre a kérdésedre válaszul, hogy pont nem régiben a Shiva Force-nál is láttunk arra gyakorlati példát, hogy az egyik ügyfél oldalon dolgozó Scrum Master kollégán kapta meg a nagyvállalaton belüli teljes csapatnak a vezetését, és pont azt tette őt alkalmassá a feladatra, hogy teljes mértékben független, illetve tiszta szakmai hozzáállás képviselt itt a kiválasztás során. És még egy kiegészítés, hogyha megengeditek az előző témához, beszélgettünk szakértőkről, kompetenciákról, speciális igényekről. Alapvetően mindig ugye, hogyha IT projektekről beszélgetünk, akkor elsősorban mindenkinek a fejlesztés, a fejlesztő kollégák jutnak eszébe, de ma már ezen én azt gondolom, hogy nagyon túl vagyunk olyan szempontból, hogy akár tervezői, üzleti elemzői, DevOps vagy tesztelői, adott esetben módszertani támogatást nyújtsunk a megjelenő igények kapcsán.
Én értem, hogy emberközpontúak vagyunk, és mindenki érezze jól magát, de azért mondjuk a cégvezetők általában azt szokták nézni, hogy miért jó ez a cégnek az embereken túl. Tehát, hogy most már tudom, hogy nagyon fontos a munkaerő, meg hogy jól érezze magát az ember, meg legyen szakmai kihívás, meg előrelépési lehetőség, de a végén mégiscsak a matek számít, hogy ez mit tud hozzátenni az én cégemnek a működéséhez és a profittermelő képességéhez.
Igen, hát azt gondolnám, hogy talán a két legtipikusabb eset, ami esetén igénybe szokták venni ezt a fajta támogatást az ügyfelek, az egyik a hirtelen skálázódási igény, másik pedig a technológiai alkalmazkodás. És hogy mind a kettőt lefedő példát hozzak így szintén a közelmúltból, az egyik nagyvállalati ügyfelünk internetbank és mobilbank fejlesztésbe kezdett, ráadásul piaci igényeknek megfelelő követelményeket kiszolgálva egy speciális fejlesztési keretrendszerben tette ezt. Viszonylag nyomott időn belül volt szállítási igénye, és hát nem tudta megoldani azt, hogy a piacról bevonza olyan hirtelenséggel azokat a kollégákat, akik ilyen idő alatt ezt így a nap végén szállítani is fogják, és akkor itt mi tudtunk segíteni, hogy nevén nevezzem konkrétan mondjuk Angular fejlesztő kollégák involválódásával, és sikersztori is lett a vége, mert határidőre és tényleg jó minőségbe sikerült ezt a projektet ezzel a hibrid formációval szállítani.
Akkor ez ilyen meg is gyorsíthatja ezt az egészet? Mert nekem ez volt a hozadék ennek a példának.
Ezen, néha ezen állhat vagy bukhat.
Mire megveszem a vasat? Hát
ebben a példában előfordulhatott volna, hogy létre se jön, hogyha nincsen egy ilyen.
Lehetőség. Így van, igen, és valójában visszakanyarodva még a kiinduló kérdésünkhöz, tehát valójában a hibrid csapatokra azért tudjuk azt mondani, hogy jobban működnek, jobban teljesítenek, mert pont ezért, mert kevesebb kompromisszum és kevesebb feszültség jellemzi ezeket, és hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni, mint általában önmagukban a vállalati csapatok.
Így van, vagy úgy is fogalmazhatnék, ami szerintem nagyon magáért beszél, hogy viszonylag rövid időn belül el tudunk jutni az értékteremtéshez. Olyan ügyfelekkel, ahol már a gyakorlat része ez a hibrid formáció felépítése, fenntartása és működtetése, az utóbbi időben már nem fordulhat egyszerűen olyan a közös onboardingunk során, hogy egy ugyanan csatlakozó kollégának, nem tudom én, jogosultságra, gépre vagy bármilyen igényre várnia kellene. Gyakorlatilag az első pillanattól elkezdődik a domain tudás felvétele, és ennek akár a részben történő megszerzését követően már értékteremtőre tud fordulni ez a kooperáció.
Az együttműködéssel egyetértek, de a külsős irányít belsős munkavállalókat...
Igen, az nekem is furcsa hangzik.
Jogilag az rendben van-e, kérdezi a hallgató. Hát le kell szerződni, körbebástyázni ezt, nem?
Igazából ez, ahogy egy külső szakértő csatlakozik, akkor ő a belső szervezeti hierarchiában, ahogy mondtam is, nem szerepel. Tehát ez mindig egy belső megegyezés kérdése, hogy neki milyen olyan jogosultságai vannak, hogyha már szükség van olyasmi lépésekre, amit tényleg így a munkajog keretei között van. Tehát ilyenkor általában a külső szakértő természetesen ott kooperál valamilyen
az irányítás lehet nála, de esetleg egy valamilyen limitált hozzáférés az igénybe veszi a helyi kollégának.
Természetesen, igen, és akkor együtt kezelik a helyzetet.
Mik lehetnek még ennek a buktatói? Mert azt gondolom, hogyha valaki rájön arra, hogy le lehet fejleszteni valamit úgy, hogy én hétfőn a vezetőink kitalálom, és két hónap múlva működik az applikáció, akkor onnantól az alap. Ez például nem fogja felzabálni az egész módszert. Vagy mondok egy másikat, hogy azért emberek vagyunk, és máma ezzel a szakértővel, holnap amazzal, ráadásul mindketten külsősök, kicsit más, hogy mozognak, összefésülni a szervezetet, az nem lehet egyszerű.
Igen, kérdésed első felére válaszolva, én talán azt mondanám, hogy amint ez elvárássá válik, akkor egyben kihívás is. Pont ezt a gyorsasági faktort emeltet ki te is, az ügyfeleink is, főleg emiatt szokták, talán azt mondom, hogy nagyon igényelni azt a fajta dinamizmust, amit mi ezzel gyakorlatilag biztosítani tudunk, és hogy tartja a mondás, nincsen rózsatövis nélkül, nem egyszer előfordul az, hogy akkor ilyen példát is hozzak, hogy mondjuk pénteken érkezik hozzánk egy igény, hogy a következő héttől egy teljes Scrum csapatra szükség lenne. Valahogy úgy szokott hangzani ez az igény, hogy bár a következő évben terveztük ezt a projektet, már idén megkaptuk rá a büdzsét, úgyhogy jövő hétre legyen itt két JavaScript fejlesztő, két jávás, egy Scrum Master és egy tesztelő. Most látszik, hogy ugye ez alapvetően egy irreálisnak mondható igény, legalábbis az időtartamát tekintve ennek a kiszolgálására. Itt visszautalnék arra, amit te is talán érintettél, hogy ez nem egy buddy shop típusú működés, úgyhogy ahhoz mi, hogy valóban értékteremtő kollégákat, akik rövid időn belül az adott cégprofilba tudnak illeszkedni, jó szaktudással rendelkeznek, mindenképpen erős alapokat kell, hogy tudjunk biztosítani, ehhez azért némi időre szükség van.
Nincs agyelszívás? Mert hogyha kivezényeltek egy csomó szakértőt, aki ugye mondtad, hogy azért a vállalatoknál bent is vannak IT-sek, ők is ilyen hibridben dolgoznak, akkor nem próbálják meg a rescue teamnek a tagjait elszipkázni?
Hogyha már ilyen jól
együtt működünk. Ha már ilyen jól mennek. Ráígérünk lóvéba,
igen.
Stb.
Alapvetően én azt gondolom, hogy itt elsősorban ezeken a szakmai vonalakon együtt mozgó kollégáknak az együttműködéséről beszélünk. Ők attól függetlenül, hogy egy adott vállalatnál közösen dolgoznak, különböző platformokon, közösségekben is egyébként egymásra találnak, úgyhogy ilyen szempontból ez a brain drain így is megvalósul. Uh-huh.
Nyilván erre megvan a megfelelő keretrendszer, illetve szerződések, a külön megállapodások, amik az ilyen helyzeteket tudják kezelni.
Meg hát talán az alkalmazás jellege, hogyha azt mondjuk, hogy olyan helyeken vetjük be, ami nem feltétlenül egy ilyen gyakori mindennapi, tehát nem véletlenül fordul ehhez az eszközhöz az adott vállalat, mert nem feltétlenül van állandóan szüksége erre.
Így van, átmeneti jelleggel.
Ez azért valahol egy ilyen természetes védelmes.
És a gyorsaság az egy nagyon egyszerű, viszont tényleg egy nagyon fontos tényező. Ahogy Mún is mondta, nagyon fontosak az erős alapok, amit így a Sivaforce tud biztosítani, és ebben rengeteget fejlődtünk az elmúlt években, mert jelenleg a cégnél így az átfutási idő onnantól kezdve, hogy mondjuk megjelenik egy ügyfél igény valamilyen együttműködésre külső szakértő esetén, eltelik két hét átlagosan már egy létező együttműködés esetében az első munkanapjaig a szakértőnek, onnan még általában egy kéthetes átlagos onboarding folyamat zajlik, ez az alatt befutható, hogy tényleg ott megérkezzen a külső kolléga a hibrid csapatba. De így összességben azt tudjuk mondani, hogy az igény megjelenésétől számítva egy hónapon belül már valós értékteremtés kezdődik el.
Még egy utolsó kérdés, mert nagyon elfogyott az időnk, hogy mi az utóélete ezeknek a projekteknek? Tehát ezek a szakik ebből a hibridből így elszivárognak, és esetleg probléma esetén ott áll a megbízó cég, és nem tud mihez fordulni, vagy folyamatosan van egy ilyen utókövetés esetleg, vagy tudnak szállni ilyen utómunkákba, vagy nem tudom, karbantartási részekbe ezek a kiszervezett, kihelyezett csapatok.
Mind a kettő feltevésed igaz. Alapvetően ugye projektekre szerveződnek ezek a csapatok, és pont ennek az on-site működésnek, hibrid csapatoknak az a nagy előnye, hogy a saját kollégáimtól idézem ezt vissza. Kevés olyan ifjú titán kollega van, aki mondjuk éveken keresztül szeretne egy adott témán dolgozni és foglalkozni. Hogyha bennük felmerül egy olyan igény, hogy mondjuk technológiát váltanak, vagy projektet váltanak, akkor anélkül teljesítve ezt az igényt, hogy az ügyféligények sérüljenek, nagyon jól tudjuk variálni projektek és technológiák között mozgatva a kollégákat.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról. Gerencsén Mónika volt itt velünk a stúdióban, a Sivaforce projektiroda igazgatója, és Tóth Szabó Linda, a Sivaforce HR igazgatója. Köszönjük még egyszer, szép napot nektek!
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Az Epic Stories podcast bónusz epizódját hallottátok, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok. Beaton Studio.